A vonalban pedig Tarosi István, a Pécsi Tudományegyetem docense, Afrika kutató. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Oroszország-Afrika csúcs lesz, méghozzá csütörtöktől Szentpéterváron, és hát fogalmazunk úgy, hogy pár napja már elkezdődött az Afrika politikája az oroszoknak, abban az értelemben, hogy felrúgták a gabonaegyezményt, amelyet ugyan nem az ukránokkal kötöttek, de nem hosszabbították meg azt, amit az ENSZ-el, illetve Törökországgal írtak alá, és hát az ukrán gabona egy jelentős része jelenállás szerint kiesik majd Afrika élelmezéséből. Egyrészt tudják ezt pótolni az oroszok, másrészt vajon ez volt a szándék?
Ugye hát az Afrika politika kapcsán ez a legfrissebb hír Oroszország tekintetében, de az orosz-afrika politika az hosszabb időtávon értelmezendő, és ne menjünk vissza teljesen a Szovjetunió időszakáig, akár a cári Oroszországig, ugyanis ténylegesen onnantól datálható egy Afrika felé való nyitás, Afrikával való foglalatosság a politika szintjén. Ha nem nézzük meg ténylegesen mondjuk a 21. század első évtizedétől, és ott azt látjuk, hogy akkor kezdi újra gombolni, újra gondolni Oroszország jelenlétét Afrika szerte. 2006-ban Vladimir Putyin tesz először hivatalos látogatást, 2009-ben Dmitrij Medvegyev, és aztán pedig 2013-ban lesz az első orosz-afrikai gazdasági fórum, és Szocsiban pedig az első úgynevezett Afrika csúcs 2019-ben. Tehát újra exponálódik az elmúlt évek során Oroszország és Afrika szerte. Egyáltalán nem meglepő ez, több szempontból, ugye középhatalmi nagyságát, egyébként világpolitikai, világgazdasági pozícióit tekintve, azokat újra pozícionálva, másrészt pedig mindenki ezt csinálja Afrika szerte. És amire utal ön, az az elmúlt hetek történése valójában, egyfelől készülődés a második nagy Afrika-orosz csúcsra, és ugye bár ez most egy ilyen kombinált csúcs, mert egyrészt gazdasági fórum, humanitárius fórumnak is kikiáltott találkozó, és hát valójában egy nagy politikai csúcs találkozó. És igazából, amit kérdezett, Oroszország képes pótolni ezeket a gabona igényeket, de hozzá kell tennem, hogy például az ukrán gabonából jelentősen, különösen a Maghreb térségben nagyon markánsan függenek országok ettől, az importtól egyébként. Egyiptom 60%, Algéria 75%-ban, Tunézia 62%-ban, Marokkó 38%-ban, tehát egy nagyon komoly élelmiszer bizonytalanságot okozhat, amennyiben ezek a szállítmányok nincsenek.
Mert ráadásul egy dolog, hogy képes pótolni ezt Oroszország, de van-e elegendő hajókapacitása, mennyi idő alatt érkezik meg, tehát nagyon sok kérdés felvetődik ilyenkor. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy egyfajta ilyen furcsa megállapodás születik az oroszok részéről? Tehát mondjuk megállapodnak afrikai országokkal nagyobb volumenű szállításban, azt nem tudom, hogy szereznek ezt több hajót, de valahogy próbálják megoldani, de cserébe például nem feltétlenül pénzt, hanem majd fegyvert kérnek, vagy lőszert?
Bármi elképzelhető. Ugye a csúcs találkozó diplomácia az azért izgalmas a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, lehetőséget kínál az adott meghívó fél számára elsősorban arra, hogy exponálja magát, ahogy beszéltünk róla, újra pozícionálja magát, és ténylegesen egy olyan offenzívát folytasson kvázi, akár ez legyen egy sármoffenzíva a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, amely kiemeli a többiekhez képest. De Afrika tekintetében mindenki csinál ilyen csúcs találkozót. A japánok, a kínaiak, az indiaiak, a törökök és az összes feltörekvő gazdaság, sőt, Magyarország is indított egy Budapest-Afrika fórumot, Lengyelországnak is van egy ilyen csúcs találkozója. Tehát igazából a csúcs találkozók bevált eszközök a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, és ez esetben is lehetőséget kínál arra az orosz-afrikai csúcs, hogy egy csomó kétoldalú tárgyalást folytasson Oroszország az afrikai partnerekkel, és akár ilyen dílek is kijöhetnek, ahogy említi. De ennél sokkal fontosabb szerintem az, hogy ténylegesen politikai értelemben szövetségeseket keres magának Oroszország. Mindenféle gazdasági egyéb szál mellett, amire utal ön is, de a politikai szövetségkötések borzasztóan kellenek most egyébként az egyre inkább elszigetelődő Oroszországnak a nemzetközi rendszerben, és ne feledjük el, hogy 2022. márciusában, amikor ott volt az ENSZ szavazás, ugye a konfliktust illetően, akkor bizony az ENSZ-beli szavazáson számos afrikai ország jelentős mértékben támogatta Oroszországot, vagy úgy, hogy tartózkodott, vagy úgy, hogy egyáltalán nem szavazott, és voltak olyanok, akik egyébként nem szavazatot, így például Eritrea nem szavazatot adtak le mondjuk az ukrán konfliktus elítélése tekintetében.
Aztán ott van egy másik érdekcsoport, de mondjuk az majd augusztusban lesz érdekes, a BRICS országok, amelynek egy másik afrikai ország, Dél-Afrika tagja, és azt hiszem, emlékeim szerint ők tartják majd azt a csúcs találkozót, ott is érdekelt Oroszország. Afrika tekintetében csak az élelmiszerellátás, illetve az hangsúlyozottan nem tudjuk, hogy így lesz, de az esetleges fegyver import lehet az érdekes, vagy a kapcsolatok építésén keresztül akár más is, bár nem tudom, hogy mondjuk jelen esetben orosz termékek hogy juthatnának el afrikai országokba, bár véhetően körülbelül ugyanúgy, mint a gabona.
Pontosan, ahogy mondja, nem csak gabonáról van szó, jelentősen, amit kérdez, egyébként fegyverekről van szó. Amúgy egyébként az orosz export Afrikában, ha nézzük, 4 országra koncentrálódott, nagyjából teljes exportnak a 70%-a. Az Egyiptom, Algéria, Marokkó és a Dél-Afrikai Köztársaság, épp a Dél-Afrikai Köztársaság, amelyik egyébként soron következő BRICS csúcsot egyébként augusztus 22-től szervezi, és igazából itt gabona, tehát fegyverek, egyébként nukleáris energia, olaj, nagyon sok szóba jön a kereskedelmi relációkban, és ott vannak bizony olyan egyébként hosszú ideje, olyan orosz technológiák, erről szó is van, tehát akár mezőgazdasági technológiák, ugye például ezen a soron következő orosz-afrikai csúcson azt is exponálja Oroszország, hogy hogyan tud segíteni, jó, tehát így idézőjelbe teszem, de tényleg ez a szándék, amit itt kifejez, hogyan tud segíteni mondjuk hát Afrika tekintetében orosz termelőkapacitások becsatornázásával, akár mezőgazdasági technológiák, mezőgazdasági gépek eladásával, átadásával, és így tovább. És itt az átadás is egy fontos, nem csak az eladás, ugyanis, ha megnézzük azt, hogy mondjuk humanitárius szerepvállalások tekintetében a világból a különböző aktorok hogyan vesznek részt Afrikában, akkor az orosz ilyen típusú szerepvállalás az elmúlt időszakban szinte zéró. Sőt, hozzáteszem azt is, hogyha a globális külföldi tőkebefektetéseket nézzük Afrika szerte, akkor az orosz szerepvállalása tekintetben 1% alatti, tehát nagyon marginális egyébként még mindig az orosz újraépítkezés, és a politikai támogatottság megszerzése mellett értelemszerűen ezeken a területeken is próbál Oroszország előbbre lépni.
Ha már mondjuk részvétel az oroszok részéről az afrikai politikában, sok szó esett arról, hogy a Wagner csoport egyes afrikai államokban most akkor milyen tevékenységet folytat. Persze nyilván nagyon pontos információkat erről nehéz szerezni, de a Wagner csoportnak a jelenléte vagy nem jelenléte téma lehet ezen a csúcs találkozón? Felmerik hozni az afrikai országok?
Szerintem igen, de én azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül a multilaterális agendára kerül, hanem elsősorban a két oldalú tárgyalásokon jön elő. Ugye itt a Wagner csoport azért közel-keleten öböltérségben Afrika szerte ténylegesen jelen van most afrikai országban ilyen értelemben, tehát tényleg Málitól egészen az Afrika szarva térségéig, és ki is jelentett egyébként a Kreml, hogy a Wagner csoport jelen marad Afrikában, tehát részt fog vállalni ugye az afrikai kormányok megbízásából, az afrikai kormányzatok felkérésére részt fog vállalni, úgymond a biztonság teremtésben. Mindezeket érzi a hangomból, hogy úgy mondom, hogy időzélek közepette, de minden bizonnyal számos afrikai ország két oldalú tárgyalásainál Oroszországból ez elő fog kerülni.
Az afrikai országok egyébként miért próbálnak nyitni akár Oroszország felé is? Kínát még csak-csak érti az ember, jelentős befektetések vannak, egyfajta akár hitel megállapodás alapján történő fejlesztések is. Mintha a Nyugat egy kicsit, vagy nem is kicsit elhanyagolta volna az afrikai térséget. Oroszországot tekintik még egyfajta olyan államnak, ami bevonható, vagy akár fejlesztésekbe, vagy csak és kizárólag a gabona miatt kényszerülnek erre afrikai államok?
Ez mindig több szálon futó történet, tehát nem csak a gabona, ahogy említettem, ténylegesen egyébként fegyverszállítmányok, ténylegesen mezőgazdasági technológiák, tehát számos-számos szektorból egyébként beköthetők ezek a történetek orosz irányból is. És az afrikai oldalt, amit kérdez, azt vizsgálom én magam is hosszú évek óta, és az érdekel leginkább. Az afrikai oldal különböző külpolitikái a világ különböző térségei irányába, és mindenféle együttműködései a világ különböző szereplőivel. ugye Kínát említi, de ahogy említettem, az összes feltörekvő gazdaság jelen van Afrika szerte, a nyugat is jelen van. És valóban volt egy időszak, ténylegesen a 21. század első éveiben, amikor biztos, hogy visszább esett akár a nyugat, az úgymond nyugatnak a különböző jelenléte Afrika szerte, de mára ismét egy új fokozatra kapcsol, akár az Egyesült Államokat, ha nézzük, akár az egész Európai Uniót, és hozzáteszem, az előbb említettem, ugye akár az FDI tekintetében, akár a humanitáriás szerepvállalások tekintetében, az Európai Unió torony magasan egyébként szumma a legnagyobb szerepvállaló e tekintetben. Kínát is bőségesen túlszárnyalja ezeken a területeken. Tehát igenis, az afrikai oldal diverzifikálni akarja egyébként a külkapcsolati rendszerét, és ebben Oroszország nem új keletű szereplő. Újra fogalmazza magát, ahogy említettem, ugye a 2010-es évek óta markánsabban, de hát az afrikaiak emlékeznek jól arra, hogy mi történt a rendszerváltásokat megelőzően, a szovjet szerepvállalások ott voltak Afrika szerte, és ezeket újra hangolják, a diverz képbe pedig igenis beleilleszkedhet Oroszország. Vannak olyan afrikai államok, említettem Eritreát, ahol pedig hát eleve meglehetősen marginalizált politikai szereplőkről, így Eritrea beszélünk a nemzetközi térben, ott bizony, hát teljesen adja magát ez az orosz kapcsolatrendszer. Hozzáteszem, hogy akkor, amikor volt ez a 2022 márciusi ENSZ-beli szavazás, akkor 5 ország nem szavazta meg. Egyébként az Oroszország ellen feltett agendára feltett kérdést. Ezek között ott volt Eritrea, említettem, maga Oroszország, értelemszerűen Belarus, Észak-Korea és Szíria. Tehát ebben a csapatban vannak afrikai szereplők is bizonnyal.
Professzor dr. Tarrós Istvánt, a Pécsi Tudomány Egyetem docensét, Afrika kutatót hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm szépen.